happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Kélek benneteket, hogy a következő igéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hisszük, hogy az ő bizonyságtevésük igaz. És a názáreti Jézus Krisztus, a megváltó, a világ üdvözítője, Istennek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit, és meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az Atya jobbján ül, és közben jár mi érettünk. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztusban mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme és igazsága. És a mai napon is bizalommal és hittel veszek erőt és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Krisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyülnek az ő nevében, ott van. És ezért én őt magasztalom, dicsőítem a názáreti Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 29. rész. Ezékiás 25 éves volt, amikor trónra lépett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Abijának hívták, aki Zekarjáhu leánya volt. Ezékiás király az örökkévaló tetszése szerint uralkodott, ahhoz hasonlóan, ahogyan őse, Dávid király is tette. Uralkodásának első évében, az első hónapban kinyitotta az örökkévaló templomának kapuit, és kijavította azokat. Azután összehívta a papokat és a lévitákat a templomtól keletre lévő udvarban, és ezt mondta nekik. Hallgassatok rám, léviták! Készüljetek fel a szolgálatotokra, és szenteljétek meg magatokat! Tisztítsátok meg a templomot! Hordjatok ki a szent helyről minden utálatos bálványt és tisztátalan dolgot! És szenteljétek meg a templomot is, őseitek istenének, az örökkévalónak házát! Elődeink vétkeztek, és azt tették, amit Istenünk az örökkévaló gonosznak tart. Elhagyták őt, elfordították arcukat az örökkévaló lakóhelyétől, hátat fordítottak neki, bezárták a templom kapuját, kioltották a szentélyben a mécseseket, nem égettek illatos tömjént, sem égő áldozatokat a szent helyen Izrael istenének. Emiatt haragudott meg az örökkévaló Júdára és Jeruzsálemre, emiatt büntetett meg bennünket. Ezért lettünk rémületes és megdöbbentő példává más népek számára. Emiatt gúnyolnak bennünket. Mindezt magatok is jól tudjátok, és saját szemetekkel láthatjátok, hiszen az apák a harcban estek el, feleségeiket és fiaikat pedig rabszolgának hurcolták el. Most azonban elhatároztam, hogy az örökkévalóval, Izrael istenével szövetséget kötök, hogy fordítsa el rólunk haragját. Fiaim, most hát ne legyetek felelőtlenek, hiszen maga az örökkévaló választott ki titeket, hogy jelenlétében álljatok, szolgáljátok őt, hogy valóban az ő szolgái legyetek, és jó illatú tömjént áldozzatok neki. Ez a névsora azoknak a lévitáknak, akik hallgattak a király szavára, és hozzáláttak a munkákhoz. A kehátiak közül Mahat, a Mászai fia, és Jóel, az Arjáhu fia, azután a meráriak közül Kis, Abdi fia, és az Arjáhu, Jehallelél fia, azután a Gérsóniak közül Joach, Zimmá fia, és Éden, Joach fia, azután Elicáfán fiai közül Simri és Jeiel, azután Ászáf fiai közül Zekarjáhu és Mattajáhu, azután Hémán fiai közül Jehiel és Simei, azután Jedutun fiai közül Semajá és Uzziel. Ezek összegyűjtötték a rokonaikat, azután valamennyien megszentelték magukat. majd a király parancsa szerint, amely megegyezett az örökkévaló szavával, nekifogtak, hogy megtisztítsák az örökkévaló házát. A papok bementek az örökkévaló háza belsejébe, hogy megtisztítsák azt. Kivittek onnan az örökkévaló háza udvarában minden tisztátalan dolgot, amit bent találtak. A léviták pedig mindezt elhordták a Kidron-patak völgyébe. Az első hónap első napján kezdték el a kitisztítás és a megszentelés munkáját, és kívülről befelé haladva a 8. napon jutottak el a templom bejárati részéhez, az oszlopcsarnokhoz. Azután 8 napon át a templom épületében végezték ugyanezt a munkát. Az első hónap 16. napján fejezték be az örökkévaló háza minden részének megtisztítását és megszentelését. Akkor Ezékiás király elé álltak, és jelentették neki.
Teljesen megtisztítottuk az örökkévaló házának minden részét, az égő áldozatok oltárát, a hozzátartozó eszközöket, a kenyerek asztalát és annak eszközeit is. Amikor Áhász király hűtlen lett az örökkévalóhoz, félrehányta a templomi eszközöket. Most azonban ezeket is megtisztítottuk, megszenteltük és a helyükre tettük. Ott vannak az örökkévaló oltára előtt.
Másnapkora reggel Ezékiás király összegyűjtötte a városi vezetőket, és együtt felmentek az örökkévaló templomához. Áldozati állatokat is vittek magukkal. Bikákat, kosokat, bárányokat és bakokat, mindegyikből hetet. Ezékiás király megparancsolta a papoknak, Áron leszármazottjainak, hogy áldozzák fel ezeket az állatokat az örökkévaló oltárán bűnért való áldozatú Júda királyságáért, a szentély megtisztításáért és Júda népéért. Akkor a papok levágták a bikákat, kosokat, bárányokat, és felfogták a vérüket. Majd a vért az oltárra hintették. Azután a hétvétek áldozatra szánt bakot oda vezették a király és az összegyűlt főemberek elé, akik rátették a kezüket a bakok fejére. A papok ezután levágták a bakokat, és azoknak vérével bűnért való áldozatot mutattak be az oltáron Istennek. A király parancsolta nekik, hogy égő áldozatot és bűnért való áldozatot mutassanak be egész Izrael népéért. Ezékiás király parancsára a léviták odaálltak a helyükre az örökkévaló templomában a hangszereikkel. Cintányérokkal, hárfákkal, lantokkal, úgy, ahogyan az Dávid király, Gád próféta és Nátán próféta még régen elrendelte. A dicséretnek ez a rendje az örökkévaló prófétáink keresztül valósult meg, de valójában az örökkévalótól származott. A léviták tehát a helyükre álltak, a kezükben Dávid király hangszereivel, és a papok is kezükbe vették a trombitákat. Akkor Ezékiás király parancsot adott, hogy kezdjék el az égő áldozat bemutatását az oltáron. Ugyanekkor a papok megfújták a trombitákat, és a léviták is elkezdték az örökkévaló dicséretét. Énekeltek, és a hangszereiken játszottak. Ezeket a hangszereket még Dávid, Izrael királya készítette a templomban való használatra. Az egész gyülekezet imádta az örökkévalót. Az énekesek énekeltek, a papok fújták a trombitákat, egészen addig, amíg az égő áldozat bemutatását befejezték. Ezután a király és mindenki más is leborult a földre, és imádta az örökkévalót. Majd Ezékiás király és a vezetők mondták a lévitáknak, hogy Dávid király és Ászáf próféta énekeivel dicsérjék az örökkévalót. A léviták pedig nagy örömmel és szívvel lélekkel dicsérték az örökkévalót, azután ők is leborultak, és imádták az örökkévalót. Azután Ezékiás ezt mondta.
Most már odaszenteltétek magatokat az örökkévalónak. Jöjjetek hát, és hozzátok be az örökkévaló házába a véres áldozatokat és hála áldozatokat.
Az emberek behozták ezeket az áldozatokat, sőt, akinek a szíve készséges volt, még égő áldozatra való állatokat is hozott. A nép ennyi égő áldozatra szánt állatot hozott. 70 bikát, 100 kost és 200 bárányt. Mindezeket feláldozták az örökkévalónak égő áldozatul. Ezen kívül még az örökkévalónak szenteltek 600 ökröt és 3000 juhot is. A papok azonban túl kevesen voltak ennyi állat levágásához és megnyúzásához. Ezért rokonaik, a többi léviták segítettek nekik mindaddig, amíg a többi pap is megszentelte magát. A léviták ugyanis komolyabban vették, hogy megszenteljék magukat, mint a papok. Nagyon sok égő áldozatra szánt állat összegyűlt, meg rengeteg zsíros rész a hála áldozatokból, és bőségesen volt italáldozat is az égő áldozatokhoz. Így hát az örökkévaló házának szolgálati rendje helyreállt, és a szolgálatok ettől kezdve rendben történtek. Ezékiás király és az egész nép nagyon örült annak, hogy az örökkévaló ezt helyreállította népe számára, mert mindez igen rövid idő alatt történt.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
és ezért nagyon fontos figyelembe venni ezt a történetet, mert Pál apostol már jó előre a rómaiakhoz írt levél első fejezetébe utalta arra, illetve kijelentette azt erre a korszakra vonatkozóan, hogy az Isten haragja nyilvánvaló, mert az emberek hazugsággal, igazságtalansággal akadályozzák az igazságnak a térhódítását, a társadalomban való térhódítását. Tehát az, hogy az evangéliumot az emberek hallják, az evangéliumot elfogadják, ezzel szemben a gonosz ellenállást irányít, és olyan elméleteket, ideológiákat, hazugságokat, rágalmakat ont rá az embereknek a gondolkozására, vagyis hogy ne tudjon hinni. De meg kell érteni, hogy a hit az nem magánügy, hanem közügy, mert hit által lehet csak Isten országába kerülni. És nagyon érdekes, hogy amikor temetésre mennek az emberek, addig nem hittek, de akkor mindig azt lehet olvasni, hogy azt mondják az elhunytról, hogy most már az égből néz ránk, a mennyből néz ránk. Tehát az emberekben megvan ez az illúzió, hogy szeretnének a mennybe kerülni. De illúzióval senki nem kerül a mennybe, hanem a pokolba. A mennybe csak akkor kerül az ember, ha elfogadja az evangéliumnak a tényállítását, igazságát, és ez akármennyire is sértő ez az igazság, és különösen meg van sértődve ettől az ördög, de akkor is ezt az igazságot, akármilyen ellenállást tapasztalnak a keresztények, képviselni kell, ezt nem lehet felvizezni, ezt nem lehet megváltoztatni, mert másképpen az bűn lenne Isten előtt. Tehát ellenállásról beszélek, hogy ez gonosz. És ez a gonosz ellenállást az Ószövetség varázslásnak a bűnének minősíti.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Démosz Sakarian, a Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban. Fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. 6. fejezet. Hollywood Stadion. Látszólag nem változott semmi az alapelképzelésben. Ugyanazt csináltuk, amit addig, csak most nagyobb méretekben. Rendkívül jól működött, az adott térség pünkösdi gyülekezetei összedolgoztak. Mi lenne, ha a teljes Los Angeles-i régió összes pünkösdi közössége, körülbelül 300 gyülekezet, kibérelni a Hollywood Stadiont egy igazán nagyszabású összejövetel megrendezésére. Mivel a stadiont sokan ismerik, talán olyan emberek is eljönnének egy ilyen találkozóra, akik még csak a közelébe sem mennének egy sátoros összejövetelnek. A problémát, ahogy a pásztorokkal elkezdtük a tárgyalást, mint mindig a pénz jelentette. Csak az előleg, hogy kibérelhessük a stadiont egy hétfő estére, $2,500 volt. Úgy számoltam, hogy az olyan járulékos költségek, mint a rádióhirdetések, szórólapok és plakátok, kitehetik a $3,000 is, tehát csak az induláshoz kellett $5,500, amihez aztán még hozzáadódott a világítás, a parkolóőrök alkalmazása, és minden más egyéb. Honnan szerezhetnénk ennyi pénzt? Természetesen nem a pásztoroktól, akik közül a legtöbben igencsak alul voltak fizetve. No de mi a helyzet a gyülekezeteikbe járó üzletemberekkel? Majd egy igazi, örményes ötletem támadt. Ha rendeznénk egy vacsorát? Kérdeztem a pásztorokat. Rá tudnátok venni 100 üzletembert, hogy eljöjjenek? Elvégre minden örmény tudta, hogy a legfontosabb dolgok az életben a vacsoraasztal körül történnek. Legtöbbjük bizonytalan volt. Nem jár olyan sok férfi az Isten tiszteletekre, Démosz, visszhangozták, amit én is jól tudtam. Pláne nem a sikeresek. Végül mégis összeírtunk 100 nevet. És meghívtuk őket feleségestől egy csirke vacsorára a Knutsbury farmra. Elérkezett a várva várt este, és a farm nagy ebédlője megtelt. Rózzal a főasztalnál ültünk, ahonnan ráláttunk a többiekre. és miközben nézelődtem, egy rendkívüli ötletem támadt. Mi lenne, ha néhányuk, nagyjából hatan, kiállna ide elénk, és elmondanám, miért jár kitartóan a gyülekezetbe, annak ellenére, hogy a legtöbb férfi, különösképpen az üzletemberek, nem teszi. Mi vonza őket annyira Jézus Krisztushoz, hogy még az egyetlen pihenő napjukat is hajlandóak feláldozni érte? Mit jelent számukra a Szent Szellem jelenléte a személyes életükben? Ez hatalmas bátorítást adhatna mindnyájunknak. A következő pillanatban hunyorogni kényszerültem. Három asztallal arrébb egy magas, középkorú, csíkos öltönt viselő férfi arca hirtelen olyan vakítóan kezdett fényleni, mintha reflektorfény világított volna rá. Rózra néztem, de úgy tűnt, ő nem látta. Hogy nem látta, hiszen a különös fény csak úgy táncolt és szikrázott a férfi körül a zsúfolt teremben. Rögtön tudtam, hogy őt kell elsőként kihívnom. Alig vártam, hogy az étkezésnek vége legyen. A kávét és a szedres pitét szinte már nyűgként éltem meg. Annyira hallani akartam, mi mondani valója van annak az embernek. Végre kiürültek a kávéscsészék, a pincérnők elvitték a tányérokat, a székeket hátrébb húzták, és mindenki magát kényelembe helyezve várta, hogy belekezdjek az adománygyűjtést célzó beszédembe. Ám ehelyett a hajszál csíkos öltönyviselő férfihoz fordultam. Uram, igen, ön, abban a kék nyakkendőben, és az Istentől küldött mosollyal. Feljönne ide, kérem. A férfi látszólag meglepődött, de lassan araszolni kezdett az asztalok között, míg nem mellém nem ért. Megosztaná velünk azt a csodát, amit az Úr cselekedett az ön életében? Kérdeztem. A férfi elképedve rázta a fejét. Nem tudom, hogy ki mondta önnek, kezdte, de valóban a feleségem és én annyi mindenért hálásak lehetünk. Azzal elmondta, hogyan gyógyult meg a felesége édesapja nemrég az imáknak köszönhetően az orvosok által gyógyíthatatlannak diagnosztizált daganatos betegségből. Miután a történet végére ért, újra körbenéztem a teremben, ahol izgatott csend lett úrrá. Az ablaknál egy másik arc kezdett fényleni. Uram, feljönne ide, ahonnan mindannyian láthatjuk, szólítottam meg az illetőt. És így ment ez másfél órán keresztül. Olyan volt, mintha valamiféle látható erő áradt volna egyik emberről a másikra abban a nagy teremben. Hallottunk történeteket helyreállt házasságokról, alkoholizmusból való szabadulásról és kibékült üzletfelekről. Közben egyfolytában Charles Price kifejezése járt a fejemben. Teljes evangélium. Mivel a jó hír minden egyes aspektusa szóba került azon az estén a valóságos megtapasztalásokon keresztül. Tömör, tartalmas, tényszerű, így tudnám leginkább jellemezni ezen gyakorlatias férfiak beszámolóit. Senki nem prédikált, senki nem használt cifraszavakat. Az együttes hatás mégis erőteljesebb volt, mint az általam hallott bármelyik prédikációjé. Miután 10 vagy 11 ember elbeszélte történetét, újra magamhoz vettem a mikrofont. Barátaim! Épp az imént hallottuk a teljes evangéliumot, szólaltam meg. Ezeknek az üzletembereknek az elbeszéléseiből. Teljes evangélium. Üzletemberek. Valami okból ez a kifejezés befészkelte magát a fejembe. Hát nem szeretnék, folytattam, hogy még többen tudjanak hasonló bizonyságokat elmondani szerte Los Angelesben. Nem szeretnék, hogy Kaliforniában minden férfi, nő és gyermek olyan módon ismerje meg Isten hatalmát, ahogyan ezek az emberek. Mi is lenne alkalmasabb hely beszélni az Úrról, mint a Hollywood Stadion? Hosszabb beszéd a részemről egyszerűen nem fért bele az időbe, ugyanis a teremben mindenfelé egymás után álltak fel az emberek, belenyúltak jó mélyen a zsebeikbe, és jöttek előre, hogy pénzt helyezzenek az asztalra. Bankjegyeket, $10 és $20 illetve csekkeket hoztak. Némelyek az asztalnál töltötték ki sietve a csekket, míg mások az egyre hosszabbá váló sorban tették ugyanezt, miközben arra vártak, hogy a terem elejébe jussanak. Az est végeztével legnagyobb megdöbbenésünkre tetemes összeget számoltunk össze. $6,200. Ám bármennyire is lenyűgözött ez az összeg, tudtam, hogy valami sokkal fontosabb dolog történt azon az estén. Megszületett egy ötlet, kirajzolódott egy módszer, noha a jelentőségét még nem igazán tudtam megragadni. Csak gondolj bele, mondtam Rose-nak, miközben hazafelé tartottunk Downey-ba. Mennyivel több üzletember van a világon, mint prédikátor, ha üzletemberek egyszer csak elkezdenék terjeszteni az evangéliumot. Mint az illetékesektől utólag megtudtuk, a Hollywood Stadionban azelőtt sosem tartottak teltházas rendezvényt hétfő este. A teljes evangélium konferencia névre keresztelt rendezvényünkön mind a 20 000 ülőhely foglalt volt, és még további 2500 ember állt a küzdőtéren a falak mentén. Ez volt az első olyan összejövetel, ami gyertyagyújtással kezdődött. Az a gondolat húzódott meg mögötte, hogy egyetlen világító gyertyaszál alig látszódik a sötétben. Ám amikor mindenki meggyújtja a saját gyertyáját, azaz ki használni kezdi az Istentől kapott ajándékát, tehetségét, a fény nappallá változtatja az éjszakát. Számomra ezek valóban a világosság pillanatai voltak. Azokban a percekben végre megkaptam a választ a még 13 éves fiúként feltett kérdésemre. Uram, milyen különleges munkád van a számomra? Mint oly sokszor, most is épp ezen töprengtem, miközben a reflektorokat lekapcsolták, és a nagy szabadtéri aréna sötétségbe borult. Nem lett belőlem prédikátor. Ugyanolyan ügyetlenül és félszegen viselkedtem közönség előtt, mint korábban. És próféta sem voltam, mint Charles Price, de tanító, evangélista és gyógyító sem voltam.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Családban Marad magazinműsor Németes Judittal, a mikrofonnál Kauzál Alexandra. Szia Judit, sok szeretettel köszöntelek ismét.
Szervusz, én is szeretettel köszöntelek is hallgatókat is.
Témánk ugye családias, hiszen minden olyan üggyel, kérdéssel, témával foglalkozunk, ami a családhoz, család alapításhoz köthető, és hát ez a harmadik része a sorozatunknak, még mindig a társválasztásnál tartunk, illetve az egyedülálló, de hát olyan nagy ez a témakör, hogy egyszerűen nem lehet elégszer beszélni róla.
Az biztos, nehéz tovább menni az egyikről a másikhoz.
Igen, még akkor egy kicsit térjünk vissza az egyedülállósághoz, illetve ahhoz, hogy akkor hogyan viszonyuljanak például egymáshoz az egyedülállók és a házaspárok oda-vissza.
Hát ugyanúgy érvényes rájuk is, ami mindenkire, hogy testvérek vagytok, és ezen belül pedig egy ilyen értelemben barátok, tehát egy baráti szabad, de ugyanakkor nem bizalmaskodó hang, nem talán az felel meg. Így most az ellenkező neműekre gondolok nyilván, tehát igen, egy házas férfi és egy egyedülálló nő, illetve egy házas nő és egy egyedülálló férfi. Óhatatlan, hogy szolgálati munkakapcsolat, mindenféle kapcsolat alakul a gyülekezetben, tehát nagyon sok minden tevékenységben vannak együtt egyedülállók, házasok vegyesen, és ez is nagyon jó, és ez is bizonyítja azt, hogy szó sincs arról, hogy nincs vegyülési lehetőség, vagy kommunikációs. Abszolút igen, nem. Viszont ami a házas és a ellenkező nemű egyedülállóra vonatkoztatható, az, hogy ebben tényleg oda kell figyelni arra, hogy minden merevség nélkül, de nagyon tisztes távolságban legyen. Ez nem azt jelenti, tehát mondom, hogy egy hát ilyen hangsúlyozottan hivatalos hangnemet üssenek meg egymással, de inkább arra gondolok, hogy semmiféle ilyen flört ne csúszom be. Tehát valóban testvéri.
Tehát ilyen mondjuk ilyen személyes, intim megjegyzéseik ne legyenek egymás fele.
Nem, hát ahogy én el tudom képzelni a korrekt munkakapcsolatot, amit még mindig feltételezek, hogy létezik valahol. Hát nagyon jó hiszemű vagy. Biztosan, persze, például igen. Irodákban látja az ember, hogy nagyon tudnak szeretettel, kedvesen beszélni egymással, hát ez naponta látni. Igen. Házas férfi, egyedülálló hölgy, nagy tisztel, egyébként a tisztelet egy nagyon fontos szó. Tehát, hogyha tisztelik egymást az emberek, tisztelettel beszélnek, én ezt látom például a gyülekezet irodáiban, hogy egy házas férfi szolgáló tisztelettel beszél mondjuk az egyedülálló hölgyel, kedves vele, de tisztelet kisugárzik, és ez a tisztelet már megakadályozza azt, hogy ilyen kellemetlen dolgok bejöjjenek, nézés, vagy egy olyan megjegyzés, vagy olyan, ami a férfi-nő kapcsolatban. És egyébként ez tény, hogy nyugati gyülekezetekben sajnos tapasztaltam, hogy amerikai, német gyülekezetekben is láttam, hogy ezen a területen nincsen nagy határ. Tehát, hogy nagyon könnyen elröppen egy olyan megjegyzés, ami másik női mi voltára. Tehát ilyeneket fiatal keresztényként tapasztaltam. Most nem azt jelenti, hogy mi úgymond különbek vagyunk, hanem ezt még fiatal keresztényként tapasztaltam, és ezért is igyekeztünk ezt már Budaörstől fogva egyértelművé tenni, hogy egy tisztelet kell ebben. És ugye egymás között is így voltunk, mert nekem is adottak olyan jellegű munkakapcsolataim, hogy más fiatal emberekkel, vagy férfi emberekkel, zenei szolgálatban szolgáltunk, a tisztelet alapvető. Tehát a másik személyének, családjának tisztelete. És ebben benne van az is, hogy van az életének egy általam nem ismert, rejtett része, a családi élete.
Nem is tartozik
rám. Közöm hozzá, csak ha valami tanács vagy szükséghelyzet merül föl, de akkor sem biztos, hogy az rám tartozik, hanem akkor legfeljebb az ember segítséget ad, hogy elirányít valakihez. De tehát azok a belső intim ügyek nem tartoznak egymásra.
És csak úgy ne dumágassanak egymásra.
Hát igen, a munkahelyi flörtök úgy szoktak lenni, hogy a főnök és a titkárnő azok elkezdenek jó ízűeket beszélgetni, és ahogy az udvarlás is így kezdődik egyébként, hogy nagy egyre többet és egyre jobban, és egyre bizalmasabb témáról beszélgetnek, és a végén aztán kikötnek a intim dolgoknál, de ezt meg lehet állítani, csírájában lehet folytani, és tulajdonképpen nem is kell még ezen az úton el se indulni. Tehát Billy Grahamnek volt, amit mindig idézek a Szentpálon, egy jó mondása, hogy ő sohasem került olyan helyzetbe, hogy kétértelmű lett volna a másik nem tagjaival, mert ő alapvetően olyan helyzeteket dolgozott ki, hogy ez ne történhessen meg. Tehát ő nem zárkózott be senkivel, csak nyilvános helyen volt hajlandó egy más nemű valakivel találkozni.
De hogy hírbe hozzák,
igaz? Igen, és még mindenféle szituációt így kizárt. Tehát ilyen pásztori fogadás, hogy egy zárt szoba, és akkor jön a hölgy a lelki gondozásra, ilyen nála nem fordult elő. Az amerikai egyházban nagyon gyakran előfordult, és bajok lettek belőle, mert sok ilyen gerjedező nő erre rájátszott, legyünk őszinték, és lehet, hogy fordítva is voltak ilyen dolgok, nem tudom, de minden esetre, tehát az, hogy a hölgyhöz közeledett egy férfi, tisztátalan módon, de azt mondta a Billy Graham, és én ezt nagyon jónak tartom, egy örök elvnek, hogy eleve ki kell zárni az ilyen helyzeteket. És amikor Hillary Clinton üzente neki, annak idején kormányzóné korában, hogy szeretne vele találkozni, akkor mondta, hogy tessék, ennek a szállodának az éttermében, nyilvános helyen, emberek előtt, és ha szeretné elmondani a családi problémáit, ott lesznek még mások.
Hogy pásztorlás céljából?
Igen,
vagy
ő
ilyen?
Talán tanácsot akart kérni bizonyos dolgokba, de ő teljesen nyitott helyen, sok ember szeme előtt volt hajlandó vele találkozni, nem volt bizalmatlan vele, de egyszerűen a tisztesség kedvéért ezt így tette. Tehát, hogyha erre figyelnek a fiatalok, és házas emberek az egyedülállókkal, hogy ezek ilyenek legyenek, hogy tisztázott, normális helyzetek legyenek, illetve a tiszteletadás benne legyen a hangnemben, akkor nincsenek gondok.
Igen. Talán több egyedülálló hölgy is szóvá teszi, hogy néha úgy érzi, mintha lenéznék az állapotjukból fakadóan, mert talán egyesekben felmerülhet az is, hogy jaj, hát mondjuk 40 x évesen nem ment férjhez, hát biztos megvan ennek az oka, biztos ez egy olyan nő, stb. És hát ezzel nehéz megküzdeni, ezekkel a negatív érzésekkel, gondolatokkal. Valós probléma lehet ez?
Hát lehet ilyen, de az sajnálatos, mert ez azt jelenti, hogy világi módon gondolkoznak az ilyen emberek, akik így viszonyulnak az egyedülálló hölgyhöz. A világban van a cinizmus, de a világban sok kapcsolatot kísér a cinizmus, gondoljunk csak az anyós viccekre. Hogyha mi úgy értelmeznénk az anyós, vő, anyós menny kapcsolatot, ahogy a világban, akkor tényleg ilyen kutyamacska kapcsolat lenne, pedig nem az, és nagyon lehet tisztelni és szeretni egymást ilyen jellegű kapcsolatokban is, és hát látjuk a Ruth Noémi kapcsolatban, ez nagyon-nagyon szépen jön elő a Bibliában, hogy milyen megszentelt, őszinte, mély barátság és áldás származik egy ilyen kapcsolatban. És viszont hát az egyedülálló hölgyek fele a Biblia tiszteletet parancsol mindenképpen, de Timóteusnak is azt mondja Pál apostol, hogy tisztelje, tehát ezeket az idősebb nőtestvéreket, és tulajdonképpen hát a Pál apostolnak az elmondásából a 7. fejezetben egy nagyon tiszteletre méltó állapot mutatkozik meg. Tehát amikor azt mondja, hogy a házasság nélkül való, az arra visel gondot, ami az úré mi módon kedveskedhessék az úrnak, illetve hát ahogy a hölgyre is mondja, neki nem ment férjhez, az úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen, mint testében, mint lelkében. Tehát minden esetre, ha ezt mondja Pál apostol, hogy aki nem adja férjhez, még jobban cselekszik, akkor semmiképpen se egy megvetendő állapot, és nem is félreértendő állapot, tehát mondom, nem azt mondja Pál apostol, hogy ne adjátok férhez a lányaitokat, de azt mondja, hogy ez a fajta egyedülállóság az Úrban, ha az Úrral valaki megéli, ez bizony egy jobb állapot. Ezt ki kell mondanunk, még akkor is, hogyha gyakorlatban keveset látunk belőle,
igen,
akkor is, és éppen ezért az egyedülálló szemét tisztelni kell. Ez nem azt jelenti most, hogy mindennek fölé kell emelni, és ilyen látványosan pozitívan kell diszkriminálni, de megvetni semmiképpen. Igen. Nem tudhatja senki, hogy valaki miért nem házasodott meg. A legtöbb ember nem a saját hibájából, egészen biztos.
Igen, tehát nem az egyénen múlik azt.
Nem mondod. Feltétlenül. Hát mondtunk ugye ilyen dolgokat, hogy családi háttér, és így tovább.
Korszelleme, igen.
Vagy olyan, aki pont olyan emberekkel találkozott, akik becsapták, elárulták, elhagyták. Nagyon sok olyan történet van. Tehát eleve, ha valaki nem tudja, hogy valakinek miért alakult így a sorsa, nem mondta meg neki, az már egy nagyon testi magatartás, nagyon világi magatartás, hogy akkor megvet valakit, anélkül, hogy tudná, hogy mi van az életében. És ezért a Biblia tiszteletet kér az egyedülállók számára. Ez nem egy akkora plusz, hanem csak annyi, amennyi megjár mindenkinek, plusz még ezt az állapotot is tisztelni kell, hogy ő egy szent ember, nyilvánvalóan ehhez a másik félnek is egy ilyen hírbe kell magát hozni a gyülekezetbe, tehát, hogy lássák, hogy egy korrekt, imádkozó, tiszta életű személy, mert ha egyedülálló, de nem tiszta, akkor az nem érdemel tiszteletet. Csak akkor, hogyha egyedülálló, tisztességes, él, szolgálja az Urat, imádkozó ember, ez is lejön egy emberről, hasznos tagja a gyülekezetnek, áldást tud adni a maga területén, korrekt, megbízható, látják, hogy nem bubánatos, nem összeomlott ettől, hanem kifejezetten a szellemben jár, akkor ez az ember nagyon is nagy tiszteletet érdemel.
Igen. Mondjuk a világban ugyanakkor jelen van ez a szingliség. Most a keresztény egyházat ez lehet, hogy annyira nem érinti, bár nem tudom, amelyben ugye azt próbálják nagyon propagálni, hogy milyen jó is ez az egyedül lét, hát magad ura vagy, azt csinálsz, amit akarsz, épp amihez kedved szottyan. Ez mennyire hathat ki még így a társválasztásra, vagy az egyedülálló állapotra?
Hát azért oda kell figyelni, azt gondolom. Végül is az nem baj a világban sem, hogy nem vetik meg az egyedülállókat, bár valószínűleg a sok kudarcos kapcsolat, amit a világban megélnek, tehát ugye sok tisztátalan kapcsolatból nem lesz házasság, aztán az a vége, hogy na jó, akkor maradok egyedül. Tehát ez inkább egy ilyen önvigasztalás is sok esetben, de az annyi előnye van, hogy valóban nem vetik meg úgy, mint régen, mert régen a világban nagyon hát rossz dolog volt, igen, falun is, meg városokban is, tehát csipkelődtek rajta férfiakon is, ugye az aglegényeken, de főleg a hölgyeken.
Levénlányozták őket.
És vénlány, meg ilyesmi, tehát ezek nagyon rossz ízű megjegyzések voltak, és ez jó, hogy kiment a világból.
Most már kicsit a másik véglet
de a másik véglet sem jó. Tehát amikor azt sugározza magából egy ember, hogy tulajdonképpen ő berendezkedett arra, hogy ő neki jó így, az rendben van, mondom, keresztény módra be lehet rendezkedni, de a világban nincs mire. Tehát ott azért igazából nincs az Úrral kapcsolat, nincs vezetése a Szent Szellemnek. Tehát ami világi modell, az sajnos meg sok mögött az van, hogy alkalmi kapcsolatokkal van tele. De hát ez viszont végképp negatív, és valóban hathat valamilyen módon a keresztényekre. Tehát erről kell imádkozni a keresztényeknek, hogy ne éljék. Hát nyilván keresztények nem fognak alkalmi kapcsolatokba élni, de akkor is, tehát ez a fajta, hogy jó vagyok én úgy, ahogy vagyok, jó vagyok én magamnak, nem kell nekem senki, semmi, és ez a bezárkózás azért is próbáltam említeni, hogy ennek a jó ellenszere az, és csak az a jó egyedülálló állapot a gyülekezetben, hogyha valaki sokoldalú kapcsolatokban él, és adni tud másoknak. Tehát szeretetet ad, szolgálatot ad, valamiképpen egy ilyen adásban van.
Nem magának él,
mert a magának élő ember az boldogtalan.
Igen. És ugye még ami divat a hölgyeknél a nagyvilágban, ugye talán az a jelenség, hogy hát majd a karrier, sikeres leszek, megvalósítom önmagam, pláne, hogy most nagyon hangsúlyozzák a nők részéről ugye az emancipációt, a függetlenséget. Hát ez is gondolom azért nem feltétlenül pozitív módon hat a hölgyek házasulandó kedvére.
Hát nem tudom, a keresztényeket nem vagyok benne biztos, hogy annyira befolyásolja, mert a keresztényekben ugye benne van az igazság szelleme. És az igazság szelleme az valahogy nem engedi azt hinni, hogy egy nőnek a karrier az be tudja teljesen tölteni az életét, mert nem. Uh-huh. Ezt még őszinte világiak is elmondták.
Na, ha már itt tartunk, egy keresztény nő lehet karrierista?
A karrierizmus az egy negatív fogalom, és ezért karrierista még férfi se lehet, nem csak nő. Tehát a karrierista az, aki törtető, tehát ez már egy testi dolog, törtető, a maga céljaira törő valaki, ez pont a 2 Timóteus 3-nak az embere, mintaembere, akit lefestott, hogy szeretet nélkül való kérkedő, és így tovább, tehát nem számít semmi neki, és telhetetlen, egyéb, hálátlan, és stb. Tehát ez a karrierista típus, akit leír Pál apostol, mint az utolsó időknek az egyik ilyen jellemző ember típusát. Ez nem jó, nőknek sem jó, és azt gondolom, ez ilyen pótcselekvés, bizonyára valami rossz tapasztalatok miatti kompenzáció szokott lenni. Most az más, hogy egy nőnek például egy hivatás megtetszik, vagy valahol sikeres és élvezi, akár üzletasszonyként uh-huh. és így tovább.
Vagy orvosként.
Főként. Tehát én nem, azt már én nem karrierizmus, inkább hivatás. Vagy hivatás az orvosoknál, igen, vagy pedig egy olyan fajta munkakedv és produktivitás, ami szép. Uh-huh. És hát akkor, ha megjelenik a család, akkor azt kell, illetve hát a házasság, a látatáron, akkor kell neki gondolkoznia, hogy ezt a kettőt hogyan lehet együtt csinálni, ami már lehet egy későbbi témánk lesz.
Igen.
De minden esetre az, hogy karrierizmus, az legalábbis számomra az egy negatív szó.
Uh-huh. És az ambiciózusság?
Ambiciózusság abban már van pozitív. Tehát az, hogy valamit, amit csinál, azt kedvel, csinálja, sikeres akar benne lenni, lendületes benne, dinamikus benne, jól akarja teljesíteni, az viszonylag az pozitív.
De akkor egy fiatal keresztény lány hogy álljon az élethez? Tehát elsősorban férjhez akarjon menni, vagy azért valamilyen szinten karriert, munkát is alakítson ki, egzisztenciát teremtsen magának?
Hát a kultúránk olyan, hogy tanulás, egzisztenciateremtés, maga így, hogy szakosodás irányába mozdítja az embereket. Tehát ez a mai lányoknak azért jó, hogy megvan. Azt hiszem, nagyon kevés az olyan mostani fiatal lány, aki csak abban gondolkozik, hogy férhez menj, és uh-huh. családot akar, de én azt teljesen meg tudom érteni keresztény lányok esetében, hogy mégis, tehát mindenen fölül azért ez a legjobb, és hallottam is nem régen visszajelzést egy olyan keresztény fiatal lány életéből, aki azt mondta, hogy bár sikeres egy bizonyos területen, és jól gyümölcsöző módon tevékenykedik, azért, ha úgy adódik, hogy férhez megy, és nagyon istenfélő módon fejezte ezt ki, akkor képes ott hagyni az egészet és a családnak élni. Ezt se tudom elítélni, sőt, én ezt nagyon tisztelem, de hogyha valaki viszont együtt szeretné csinálni, mert olyanok is vannak, akik nekem ezt mondták, hogy azért szeretnének a maguk területén jól szerepelni, abban van egy olyan áldás, hogy azt megvalósítják, amit tanultak, és amellett megvan a család, és számítanak a férjüknek ebben a segítségére, hogy megosszák a feladatokat, az is egy jó lehetőség.
Tehát nincs ez kőbevés, vagy hogy kell ezt csinálni.
Én azt gondolom, hogy nem baj, ha olyan területeket keresnek a lányok, ahol kiválóságot lehet fölmutatni, tehát akár milyen területen tanulás, nyelvtanulás, különböző egyetemi szakok, üzleti élet, bármi. És akkor, ha úgy adódik, hát nyilván ebben azért a legtöbbjüknek benne van az is a vágyai között, hogy azért jó lenne férhez menni, és amikor a kettő egymás mellé kerül, akkor kiderül, hogy majd hogyan, és itt nyilván a másik félnek is a hozzájárulása kell ahhoz, hogy tovább lehessen folytatni a munkát, a szakterületet. De nem rossz.
Nem rossz. Hát igen, ez is majd egy külön témánk lesz, hogy a karrier és a család hogyan egyeztethető össze.
Igen, hát a karriert lehet tehát pozitívan. Maga a karrier az nem negatív szó, de a karrierizmus legalábbis a magyar értelmezés szerint eddig számomra az volt, igen.
Igen, egyetértek, abszolút. Jó, hát akkor visszatérve tehát az egyedülállókra, amikor elérkezik a társválasztásnak az ideje. Szóval akkor azt az alapkérdést azért tisztázzuk, hogy létezik-e nagy ő. Ezzel kapcsolatban is eltérőek a vélemények, akár gyülekezeten belül is. Van, aki úgy vélekedik, hogy igen, megvan az igazi, akit abszolút Isten rendelt az egyén számára, van, aki pedig ezt olyan lazában vesz, és azt mondja, hogy hát végül is az Úr megáldja azt, hogyha két ember egy akaraton van, és abból egy áldott házasság születhet. Szóval hol az igazság?
Hát a Bibliában van az igazság, és ott is többféle házasodási minta szerepel. Az egyik, hát nyilván a nagy ő Ádám Éva esetében nem
az volt, egyértelmű.
Nem volt gond.
Ádámnak
nem
könnyű volt.
Nem volt gond, de Ádám azért úgy vette Évát, hogy ez igen, tehát, hogy az a nagy ő, mert hát biztos, mondta, csontokból való csont,
minden szempontból egy
test.
Nagyon szép, helyes nőt kaphatott.
Nagyszerű volt, és az egyedi, az egyetlen tökéletes példány, hogy most ezt jó értelemben mondom, nem pejoratívan, mind a kettő egymás számára, onnantól kezdve pedig, hát bűnbeesés sajnálatos módon megtörtént, és minden ilyen területe az emberi életnek, ami ezután következett, hát ezeket megint föl kellett emelni arra a szintre, ahol Isten tervezte, és nem volt ez egyszerű. De a hit atya, Ábrahám életében például olvasunk egy nagyszerű házasodási történetet, ahol kifejezetten egyértelműen látni, hogy nagy ő szerepel, illetve az, hogy Isten hogyan természetfölötti módon vezeti be azt, aki képviselte a vőlegényt, abban a helyzetben, hogy az igazit megtalálja. Tehát ilyen is van.
Igen.
El lehet ezt mondani, nem tudom, hogy mennyi időt szálljunk rá. Nekem úgy az egyik megint egy kedvenc történetem, amikor Ábrám elküldi a szolgáját, hogy az 1 Mózes 24-ben, hogy hozzon feleséget az ő fiának, Izsáknak, és ott már egy fontos elvet találunk lefektetve, hogy nem akar kanaanita lányt a fiának, az hitembere. Azaz nem mindegy, hogy milyen a szellemi, illetve erkölcsi hát élete annak a személynek, hogy miben hisz.
A világnézete sem
világnézete mindegy. És az életmódja annak, akit elvesz valaki, vagy hozzámegy, tehát ez egy kulcskérdés. A mai napig ez érvényes, hogy ezt megint megerősíti az Új Szövetség. Kulcsfontosságú. Tehát itt már ki kell zárni bizonyos dolgokat. Tehát a nagy ő világi egy hívő számára nem lehet. Na tudom, majd erről lehet, hogy majd később beszélhetünk, hogy hogyan lehet úgymond megtéríteni, behozni, és itt
igen, ez is egy
voltak
külön
esetek változóan. Természetesen volt, ahol bejött, amikor nagyon korrekt volt az illető, és kivárta, míg őszintén megtér a másik fél, de volt az esetek többségében nem. Sőt, sajnálatos módon a hívő fél került be a világba. Tehát ez egy
ritkán működik, mondhatjuk azt.
Ritkán működik. És ott is nagyon meg kell nézni, mert hitetlennel valóban nem lehet fele más igába lenni. Most abból a hitetlenből, hogy hogyan lesz hívő és milyen hívő lesz, az megint egy kérdés.
Igen.
Tehát ugye nyilván a keresztények ezt a kiskaput keresik, és érthető, és sok esetben adtunk is tanácsokat ilyen helyzetekben, hogy hogyan lesz a hitetlenből hívő. És így tovább. Ez egy más téma.
Ez egy
most
más téma,
Ábrahámhoz visszatérve,
róla.
Tehát ő is azt mondta, csak az én nemzetemhez, azaz azokhoz, akik az Ábrahám, illetve Nákor Istenét félik, vagy ugyanazt az Istent hiszik, és ugyanaz annak alapján gondolkoznak, olyan lesz az én fiamnak a házastársa. Nyilvánvalóan fölmerült ez, hogy akkor, hogy eljön-e, vagy nem jön, és Ábrahám akkor kifejezte a hitét, hogy az Úr el fogja küldeni az angyalát, és ez, hogy feleséget vehess az én fiamnak, Izsáknak. Tehát Ábrahám kimondta hittel. Ez is egyébként megfontolandó az egyedülállók számára.
Igen.
Most nyilván ezt ne ilyen ilyen papagáj ismételgetésnek ként alkalmazza senki, de minden esetre azt, hogy hitbeszédét szólja valaki a házasság témájában, vagy pedig a hitetlenségét. Mert ha azt mondja, hogy úgyse lesz senki, nekem úgyse jön össze semmi, meg az, hogy nincsenek is olyanok, akik hozzávalók lennének, az egész gyülekezetben nincs, akkor ez a hite, a gyümölcse, és ez lesz. Tehát úgymond legyen neked a hitet szerint. De Ábrám nem ezt mondta, pedig gondoljunk bele, ezt már így elmondtam, amikor a házasság tanításra sor került a Szentpálon is, hogy Ábrahámnak sokkal szűkebb körből lehetett választania, mint itt a gyülekezetben. Ábrahámnak egy család volt, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy most az abból lesz-e alkalmas személy, és mégis ő Istenbe bízott, hogy a fiának lesz alkalmas, hogy elküldi az Úr az angyalát és választ. Tehát ebben is Ábrahámot kell követni az embereknek, ha házasodni akarnak. Hogy nem azt kell mondani, hogy milyen kevés a lehetőség, hanem azt, hogy az Úr ebben meg tud segíteni, és ez nem mindegy, hogy az ember mit mond.
Igen.
Tehát ezt tanítják a hittanítók is, hogy az ember a saját szájával le tudja rombolni a hitét, illetve föl tudja építeni. És a házasodásban is hit nélkül nem megy. És hogyha az ember azt mondja, hogy hisz, de az jön ki a száján, hogy úgyse, meg úgy sincs olyan ember, akkor nem lesz. Akkor az úgy fog lenni, úgy fog megvalósulni, ahogy mondta.
Igen.
Tehát nem mindegy, hogy mit mondunk.
Igen. Már is folytatjuk, csak most meghallgattunk egy dalt, de természetesen Izsák házasságának történetével is a nagy ő kérdéssel folytatjuk a beszélgetést Németes Judittal.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.